Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, a 25. és 35. versek közötti szakaszt olvasom fel a következőképpen. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja: ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor még távol van az, és megkérdezi a béke feltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszíti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földre, sem a trágyadombra nem való. Tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, elég karcos és húsba maró szavakat hallottunk most Jézus szájából. És nekem az a tapasztalatom, hogy amikor Krisztus Urunknak ezeket a keményebb hangvételű példázatait és igehirdetéseit hallgatjuk, akkor néha nehezen helyezzük ezt el a fejünkben, és rakjuk össze a fejünkben a szelíd szemű, az alázatos, a kedves, a mindenki jó barátja és mindenkit meggyógyító Jézus képpel. Pedig kedves testvérek, a kettő összetartozik, és nem mond egymásnak ellent. Miről szól ez a mai igehirdetési alapigénk? Valójában nem másról, mint amit Máté evangéliuma is megfogalmaz, csak kicsit másképpen. Ott is Jézus mondja: aki nem velem van, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, tékozol. Nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy az Isten szempontjából, vagy szemszögéből vagy vele vagyunk, vagy nem vagyunk vele. És nincs ilyen langyos, itt is vagyok, ott is vagyok állapot, hanem vagy az Istennel vagyok, vagy nem vagyok vele. És elég karcosan fogalmazza ezt meg a mai napon Jézus az ige hirdetési alapigében. De ahhoz, hogy azt gondolom, hogy jól értsük ezt az alapigét, ahhoz kicsit körbe kell járni, hogy mit is jelent nekünk a hit. A zsidókhoz írott levél alapján sokszor szoktuk mondani azt, hogy a láthatatlan dolgok felől való bizonyosság, szoktuk mondani, hogy ez egy kapcsolat, ami bennünket az Istenhez köt. És nem szoktunk arról, vagy ritkábban szoktunk arról beszélni, hogy valójában a hit az, ami megszenteli a mi életünket, és mit jelent az, hogyha megszentel valamit az Isten. A kadós a héberben, vagyis a szent szó a héberben eredetileg azt jelentette, hogy az a szent, ami az Istené. Tehát amit elkülönít magának az Isten. Nem azért szent hely az égő csipkebokor környéke, mert ott éppen valami olyan folyamat zajlódik, amit nem tudunk kémiailag és fizikailag megmagyarázni, hanem azért, mert az Istennek elkülönített hely. Nem azért szent nép a zsidó, mert ők olyan feneügyes gyerekek lettek volna, ha valaki végigolvassa az Ószövetséget, az pont arról szól, hogy fránya egy teremtés az összes, és mégis őket választja az Isten, pontosan azért, mert alkalmatlanok. De azért szent nép, mert az Isten őket saját magának elkülöníti. És Krisztusban, kedves testvérek, szent nép a kereszténység, nem azért, mert mi olyan rettenetesen ügyes gyerekek lennénk, meg mindent jól csinálnánk. Az elmúlt 2000 évben szerintem hosszabb hibalistát tudnánk írni, mint mint olyan listát, amin azok a dolgok szerepelnének, amit meg jól csináltunk, és az Isten is megpaskolná érte a vállunkat, hanem azért, mert a Krisztusban tesz bennünket alkalmassá arra, hogy az ő szent népe legyünk. A szent az az, ami az Istené, ami az Isten számára el van különítve. És a hitünk az, ami bennünket megszentel, vagyis az Istenévé tesz bennünket, és innentől kezdve nem csak összeköt bennünket az Istennel, hanem elkülönít a világtól bennünket. De nem elszeparál. Megkülönböztet, határvonalat szab, de nem szeparál el a világtól, mert pont az a lényeg, hogy az Istennek a szeretetét, hogyha én komolyan veszem, hogyha én az Istenhez tartozom, akkor egyértelműen látom a világ és az Isten között a különbséget, és ez a különbség noha a bűneim meg a esendőségeim közepette, de az életemen is megmutatkozik. Hogyan kell akkor érteni Jézusnak ezt a rettenetesen karcos mondatát, hogyha valaki nem jön? Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekét, testvérét, sőt, még saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Óvva intenék mindenkit attól, hogy ezt a Jézusi mondatot kiragadjuk az evangéliumból, és elkezdjük annak az igazolására használni, hogy itt van, megmondta az Úr Jézus, szabad gyűlölködni. Nem erről szól a mondat. Sokszor mondtam már, hogy ha valaki felcsapja az Ószövetséget, ott meg lehet keresni, benne van, le van írva benne, hogy nincs Isten. Csak a mondatnak van folytatása, gondolta a bolond. És ezt a Jézusi mondatot is, hogy ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, stb. Ne ragadjuk ki, ne csak a szöveg környezetéből ne ragadjuk ki, az evangéliumi kontextusából ne ragadjuk ki. Miről szól a hitünk? Elkülönít bennünket az Istennek? És miről szól itt Jézus? Hát arról, hogy aki bűnben fogan, bűnben születik, bűnben nő fel, az nem tudja magát függetleníteni a világtól egészen addig, amíg a Krisztus meg nem ismeri. És halmozzuk a bűneinket egymásra. És adják át generációk a maguk bűnét az utódoknak. És ez nem egy ilyen teoretikus történet. Tegnap, akik itt voltak a Boros Lajosnak a bizonyság tételén, hallhatták, és talán nekik is megütötte a fülüket az, amikor a Lajos arról mesélt, hogy még mielőtt ő a törvényszegésekben elmerült volna, meg utána a büntetés végrehajtásnak a mélységeiben, előtte neki meggyűlt a baja az alkohollal. És ez igazából nem volt egy váratlan fordulat, mert az apja ivott, az nagyapja ivott, ő is inni kezdett. Az atyák bűne a fiakon. És amikor azt hiszük, hogy nem adunk tovább bűnöket, de kedves testvérek, adunk tovább bűnöket. Gondoljunk csak abba bele, hogy itt a Kárpát-medencében mi hány évszázad óta viszálykodunk különböző etnikumhoz tartozó emberek egymással. Gondoljunk csak abba bele, hogy a Krisztus nevében, amíg az ökumenét nem kezdtük komolyan venni, azok a keresztény felekezetek, akik mindegyike saját magát a Krisztus egyházának tartja, azok hogyan viszálykodtak és gyilkolták egymást? A Krisztus nevében. Hogy ne adnánk át a bűneinket az utódainknak? Bűnben fogadtunk, bűnben növünk fel, átadjuk a bűneinket. Az én édesapám dohányzik, és most a dohányosokról senki ne vegye le a keresztvizet. A gyerekkorunk az arról szólt, hogy próbált bennünket megvédeni attól, hogy mi véletlenül se szokjunk rá cigarettára. Ennek az lett a vége, hogy én titokban szoktam rá, aztán titokban szoktam le. A húgom a mai napig dohányzik. Nem az édesapánk adta a kezünkbe az első szál cigarettát. Magunktól döntöttünk így. De öröklődnek dolgok. A nagypapám egy végtelenül heves természetű ember volt, és az én kamaszkorom arról szólt, hogy a saját dühömmel és heves természetemmel küzdök és csapkodok, és rombolok magamban meg magam körül. Nem is ismertem a nagyapámat. A születésem előtt 5 évvel meghalt. 1990. augusztus 22-én meg felemeltek a Győri Kórház szülészetén, kimutattak édesapámnak meg a nagynénémnek, és megdermedtek, mert a nagyapám arcával születtem. Az atyák bűne. Örökítsük. És én sem tudom megvédeni a saját gyerekeimet egyetlen egy nagyon komoly problémától, a saját bűneimtől. Nagyon sok mindentől próbálom őket. Magamtól nem tudom. És amikor Jézus azt mondja, hogy aki nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, testvérét, stb., akkor saját lelkét, ez egy fontos momentum ennek a mondatnak. Akkor pontosan arról beszél, hogy nem lehet az Isten gyermeke, aki az Isten választására nem mond teljes szívből igent. És nem veszi komolyan azt, hogy őt az Isten saját magának elkülönítette. És itt nemes egyszerűségről arról beszél Jézus, hogy ne azokat a példákat kezdjük reflexből követni, amiket reflexszerűen egyébként követnénk. Mert kitől tanuljuk meg az élet alapjait? Az apánktól, meg az anyánktól. És nem arról beszél itt Jézus, hogy kezdjük akár el őket gyűlölni, hanem arról beszél, hogy ő vet egy új alapot az emberi életnek. És amikor tanítja a mi atyánkot, picit haragszom a magyar fordításra, megmondom őszintén, de azért, mert nem adja vissza a mi atyánknak azt a gyönyörű, szép, kedves, finom, szelíd élét, ahogy ezt Jézus átadja. Mert amikor azt mondja, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, akkor ott az atya szó helyén a görögben nem egy ilyen tekintély, parancsoló szó szerepel, mint nálunk az atya, mert azért az mégiscsak egy, legalábbis az én érzéseim szerint egy ilyen tekintélyt parancsoló családfőnek a képét juttatja eszünkbe, vagy sokaknak az eszébe. Hanem ott egy becéző formula van, amit úgy lehetne lefordítani magyarra, hogy édesapa, apácska, apucika. Most ez nyilván nem az Isten tekintélyét rombolja, hanem pont azt meséli el a mi atyánk minden egyes sora, hogy mi vihetjük a saját magunk életét az Istenhez úgy, ahogy egy pici gyermek viszi a maga kis élményeit a szülei elé. Én nevelek egy 3 éves kis csöpséget. Be nem áll a szája? Hát állandóan beszél. Arról, ami vele történt, arról, ami vele történik, arról, ami csak a fejében történik, és mesél. És amikor azt mondja Jézus, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, akkor pontosan arról beszél, hogy na ugyanhogy, ahogy ezek a pici csepségek oda szaladnak a szüleikhez, mert ők a legszűkebb közösségük, meg az alapközösségük, és megosztanak velük mindent, ami bennük történik, ha akarja hallgatni a szülő, ha nem, hát mi ugyanígy mehetünk az Istenhez. És elmondhatom, hogy mi van bennem, hogy mi van velem. Hogy nem távol van az Isten tőlem, hanem megszólítható távolságon belül. És ez azért nagyon fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy az Isten a hiten keresztül megszentel és saját magának elkülönít bennünket, akkor az nem szeparáció, nem a világból való kiragadás, nem arról van szó, hogy innentől kezdve nekünk van valami morális, erkölcsi fölényünk, ami ennek a pogány világnak meg nincsen meg, hanem arról szól, hogy kezdjünk el a Krisztusban vetett új szeretet alap szerint gondolkodni és élni. Mert annak a pogány világnak, aminek nincsen semmi erkölcsi alapja, hát oda pont a Krisztust kell, hogy kivigyük. És ez egy teljesen más kiválasztás. Ezt a zsidók is félreértették. Ők úgy tekintettek magukra szent népként, hogy ők az elit. Aztán gyilkolták egymást közel 1000 éven keresztül. Úgy tekintettek magukra, hogy ők az Istenhez tartozó kiválasztásuk okán többre hivatottak, mint bármely más nép a világon. És fogták a szentek szentjét, megépítették a jeruzsálemi templomban, és berakták oda a szövetség ládáját, azt a szövetség ládáját, amit az Isten eredendően azért adott oda a népnek, hogy bizonyítéka legyen az ő jelenlétének. És elrejtették a templom legmélyére, megközelíthetetlenül, lezárták egy kárpittal, és évente egyszer bemehetett a főpap, miután mindenféle vallási, megtisztulási rituálét bemutatván, oda ment, és kötelet kötöttek a derekára, hogyha vele bent valami történik, akkor ki lehessen húzni. Mert a következő főpap, hát majd jövőre bemehet. Elzárják az Istent. És az Isten, amikor bennünket elkülönít magának, akkor nem elzár bennünket a világtól. Hát Krisztus meghal a kereszten, és a kárpit ketté szakad. Miért szakad ketté a kárpit? Mert az Isten nem bezárni kell, hanem az Istennek a szentségét kivinni a világba. És amikor Jézus bennünket arra biztat, hogy igenis gyűlöljük meg, szent gyűlölettel, nem agresszióval, düvel, méreggel, szent gyűlölettel azt, amiből jövünk, amiből magunktól csak bűnt követnénk, és bűnt halmoznánk bűnre, akkor arról beszél, hogy cserébe inkább vegyük azt a krisztusi szeretetet alapként, amit nekünk ad, és azzal menjünk ki. Ne támogassuk a világot, hogyha éppen bűnben van, de szeressük azzal a szeretettel, ami képes volt meghalni értünk. És van a mondatnak egyébként folytatása, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos a keresztény ember életében. Vagy hát a következő mondat, bocsánat, tehát a szövegnek van folytatása. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Kedves testvérek, ez nem arról szól, hogy a keresztény életben nyomorogni kell. Miért? Azért, mert a kereszt alapvetően nem egy kínzó eszköz. A kereszt egy kivégző eszköz. Meg kell ölni magunkban, illetve hagyni kell az Istennek, hogy megöljön bennünk mindent, ami az Istentől bennünket elválaszt. És a kereszt után jön a feltámadás. Jön a feltámadás majd az örök életre, de azt gondolom, hogy jön a feltámadás piciben, már akkor, amikor az embernek a kis tudatában, meg a szívében összeérnek azok a gondolatok, hogy én az Istené vagyok, hogy én az Istenhez tartozom, hogy ez nem csak egy tradíció, nem csak egy 2000 éves történet, ez hétfőtől vasárnapig 0-24 órában a hétköznap valósága, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Megyek az Istenhez bűnbánattal, és kérem, hogy öljön meg bennem mindent, amit tőle elválaszt. De bűnbocsánatot kapok. És nem az a szabadság, amikor azt mondom, hogy én döntöm el, hogy mit akarok, meg hogy akarok. Ez az, amit meg kell gyűlölni. Az a szabadság, amire az Isten szabadít fel a Krisztusban. Amit jelenleg 8 milliárd ember kutat egyébként hétfőtől vasárnapig, csak nem az Istennél keresi sokszor. Hanem önmegvalósításban, meg ideológiában, meg nem tudom, de lehetne sorolni itt a dolgokat. És az egészség, az ott van abban a szeretet alapban, amit a Krisztus vett meg. És igen, ehhez kell az emberi oldalról egy nagyon-nagyon fontos elhatározódás. Hogyha én megkaptam az Isten kiválasztását, ha én megkaptam az Isten kegyelmét, akkor arra nem mondok nemet. Mert egyébként, kedves testvérek, mondhatok. És nem fog az Isten utána rám villámokat küldeni az égből. Egész egyszerűen csak kizárom magamat az Isten szeretetéből. Kell az elköteleződés. De ha az ember elköteleződik, és érdemes megnézni innentől kezdve mondjuk ilyen szempontból az új szövetségi tanítvány sorsokat, hogy ott nem csak az van, hogy gyere és kövess engem, meg mától ember halász leszel, aztán jó van, srácok, menjetek, csináljátok, hanem ott 3 évig utána, jóban, rosszban, mindenben együtt kísérjük őket az Isten. És amikor azt mondja a tanítványainak, hogy ha én nem megyek el, akkor az Atya nem küldi el nektek a másik pártfogót, hát bennünket is kísér az Isten. Igen, mi nem vagyunk ott a genezáreti tó partján. Mi nem a hegyen hallgatjuk az ő hegyi beszédjét. Mi már a Biblia sorai alapján tanuljuk a mi atyánk szövegét, meg magyarul, és nem görögül, és nem arámiul, és stb. De az Isten azt kísér, ha hajlandó vagyok én követni őt. Megszentel, elkülönít, és abban a szent elkülönítésben visszaküld, hogy pislákoljak a sötétben. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a te megszólításodért. Néha nehéz vele mit kezdeni. Néha az emberi érzelmek hangosabbak, az emberi logika, az nagyon hangosan tudja mondani a maga igazát. Néha nehéz elfogadni a te halk szavadat, néha nehéz nem megsértődni azon, amikor te elköteleződést vársz tőlünk, de mégis benned van egészség, benned van reménység, benned van jövő. Taníts bennünket elfordulni bűneinktől, és a te szereteteddel visszafordulni a bűnösökhöz. Ha kell, saját magunkhoz, ha te jónak látod, a környezetünkhöz. Amen. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt héten utolsó földi útjára kísértük Benkó Olga testvérünket, akinek a ravatala mellett Jób könyvéből szólalt meg Isten gyászban is biztató üzenete, a 19. fejezet 25. és 26. verse: tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha bőröm lefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent. Az imádságban őrá és a gyászolókra gondoljunk. Urunk Istenünk, gyászt helyeztél a vállunkra, ezért most téged szólítunk meg, hogy a gyászban boldogan, örömmel, hálaadással szólíthassunk meg téged. A hiányban hadd adjunk hálát Olga nővérünk életéért. Köszönjük azt a szeretetet, amivel az ő életében dolgoztál, jelen voltál, amivel támogattad. Azt a szeretetet, amivel formáltad. És az ő mindig imádságra kész lelkén ez a formálás meglátszott. Te szeretetet dolgozott általa másokban és mások között. Hálásak vagyunk azért a lelki erőért, amivel őt a beteg ágyon is támogattad. És hálásak vagyunk szent akaratodért, ami most az itt maradottakra a gyász és a megemlékezés súlyát helyezi, de ami irgalommal és kegyelemmel gondoskodik az elhunytról. Urunk Istenünk, fohászkodunk a gyászolókért, és téged kérünk arra, hogy Olga nővérünk emlékén keresztül lép hozzájuk közel a Krisztus szeretetével, mert tudjuk, hogy a mi megváltunk él. Amen.